Erdő Péter bíboros úrral beszélgetünk a bűnbánat szentségéről.
Tudjuk, hogy a 10 parancsolat két részre osztható, hogy az első három az Istennel kapcsolatos parancsokat foglalja össze, a második hét az pedig az emberekkel kapcsolatos viselkedésünket szabályozza, szabad így mondani. Na most nyilvánvaló, ha Istent megsértettük, megbántattuk, akkor tőle kell a bűnbocsánatot kérni, és akkor bőjt imádság alamizsnával jóvá tenni a bűnünket. Csak hogy ha emberekkel kapcsolatban vétkeztünk, nyilván akkor is Istentől is kérhetünk bocsánatot, de azért én úgy gondolom, hogy mégiscsak teljesebb lehet a bűnbánat is, meg a kiengesztelődés is, hogyha ezektől az emberektől is valamilyen formában egyrészt bocsánatot kérünk, más pedig megpróbáljuk jóvá tenni azt, amit elrontottunk. Igaz ez?
Ez teljes mértékben így van, abban az értelemben, hogy az utóbbi hét parancsolat is, tehát amely az emberekkel való viszonyra vonatkozik, az is Isten parancsa, és azt megszegjük, akkor is az Isten akaratával kerülünk szembe. Úgyhogy az 50. Zsoltárnak az a mondata, hogy Tibi szóli pekkávi, egyedül ellened vétkeztem, mondja a Zsoltáros Istennek. Ez mindenképpen igaz, mert a bűn az feltétlenül Isten-ember viszonyára vonatkozik. Ám de, mivel embereket is megbántottunk közvetlenül ezekkel a bűnökkel, ezért a teljes bánathoz hozzátartozik a jóvátételnek a szándéka, és ahol erre lehetőség van, vagy észszerűen ebből valami jó következhet, ott akár a bocsánatkérés is. Azonban az, hogy Isten nekünk megbocsát-e, ez független attól, hogy a másik ember a sértet megbocsát-e nekünk, vagy nem. Mert lehet, hogy azt mondja, hogy nem, ő haragtartó, nem bocsát meg, de ettől még Isten megbocsáthat nekünk. Másrészt nagyon sokszor van olyan, hogy az a kár, amit az ember a bűnnel okoz, azt ő nem tudja helyrehozni. Nem tudja helyrehozni egy ember élet például. Hát akit egyszer meggyilkolt valaki, nem tudja föltámasztani. Vagy lehet olyan anyagi kárt okozni, ami messze meghaladja valakinek a teljesítő képességét, semmiképp nem tudja megtéríteni. A köznek okoz egy hatalmas kárt például. Lehetnek olyan károk, amelyek valaki jó hírének a lerombolásával kapcsolatosak. Hát be lehet tenni utána, persze a tömegtájékoztatás, hogy nem igaz az, hogy az XY van, de ez általában többet árt, mint használ neki, mert még egyszer szó van róla, hogy őt kapcsolatba hozták azzal a kabátlopással, amelyet nem ő követett el. Ugye? Tehát sok ilyesmi van, ami mutatja, hogy nekünk meg kell próbálni jóvá tenni az okozott kárt, meg kell próbálni kiengesztelődni az embertársunkkal is, ugye? Maga Jézus is azt mondja, hogy ha viszed az áldozatodat, az ajándékodat a templomba, akkor még útközben békülj ki embertársaddal, stb. Ugyanakkor azonban nem biztos, hogy ez mindig sikerülni fog. És van olyan is, amikor eleve lehetetlen. Ilyenkor is érvényes azonban, és ilyenkor is hasznos, hogyha az elégtétel, az valamiképpen erre is utal. Tehát nagy kárt okoztam valakinek, neki nem tudom jóvá tenni. De elégtételképpen próbáljuk meg másoknak olyan segítséget nyújtani, olyan jót tenni, ami valamiképpen hasonlít ehhez, vagy a súlyában ahhoz fogható. Tehát az ember a szeretetet is gyakorolhatja sokféle irányban. Ugyanúgy, mint ahogy az imádságról is hisszük azt, hogy valamiképpen, mint minden jó cselekedet, részét alkotja az egyház lelki kincstárának. Tehát lehet, hogy akiért imádkozom, már üdvözült. Ettől még az imádság vagy a felajánlott jó cselekedet nem lesz hiába való, hanem annak a javára fordítódik, akinek a legnagyobb szüksége van rá. Tehát mindenképpen fontos az, hogy mi is gyakoroljunk valamilyen jó cselekedetet, fejezzük ki a szeretetünket, ha tehetjük, akkor a sértett irányában, ha nem, akkor mások felé.
Hogyan viszonyul egymáshoz a fülbegyónás, amikor ugye a papnak elmondjuk a vétkeinket részletesen, és esetleg meg is beszéljük, és a minden szentmise elején elhangzó általános bűnbánat, hogy gyanulom, amit állt a Istennek, tehát, hogy vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Ezeknek milyen a viszonya? Tehát mennyiben lehet egyiket a másik helyett vagy kiegészítéseként alkalmazni?
Hát a szentmise elején elhangzó bánatima, vagy közgyónás, az nem a bűnbánat szentségének a kiszolgáltatása, hanem tudatosítása annak, hogy bűnösök vagyunk, a bánat érzésének a felindítása. Tudjuk és valljuk azt a hitben, hogy maga az eukarisztia is bűnöket eltörlő hatású. De ez nem azt jelenti, hogy halálos bűnben mehetek áldozni, és akkor majd az eukarisztia alapján megtisztulok, ez lenne a szentségtörő áldozás, hanem azt jelenti, hogy ha bocsánatos bűneim vannak, azokat megbánom, az eukarisztia vétele megtisztít és segít abban, hogy új lapot kezdjek. Tehát ilyen értelemben a Szent Mise elején nagyon is indokolt. Azonban akinek súlyos bűne van, ott ez nem elégséges ahhoz, hogy ő szent áldozáshoz járuljon. Neki meg kell vallani a gyóntató felé, és meg kell gyóndia a súlyos bűnöket. A súlyos bűnöknek a listája. Persze ez történelmileg változhat abban az értelemben is, hogy változó korokban változó helyzetek fordulnak elő. Változhat olyan értelemben is, hogy magából a 10 parancsolatból, vagy az egyház gyakorlatából adott élethelyzetben más és más pontosabb következtetéseket vonnak le. Ugye? Lehet akár a gyónó és a gyóntató közös mérlegelésének a tárgya is, hogy adott esetben az a cselekmény milyen súlyos volt. Szokták azt mondani, hogy a lopás például. Attól függően, hogy most közvagyont vagy magánszemélytől lopott el valamit, gazdagtól, szegénytől, szükséghelyzetben vagy anélkül, hogy az az illetőnek, akit meglopott, az egynapi megélhetését meghaladja-e. Tehát sok mindenféle kritériummal szoktak próbálkozni ebben, és biztos az, hogy nem lehet egyetlen rövid általános formulával megmondani, hogy az összes parancsolatok ellen mi az, ami már súlyos bűn, és mi az, ami még nem az, de hát azért vannak olyan tényállások, objektív tényállások, amelyekre az egyház hagyományosan és kezdettől fogva, vagy nagyon régóta azt vallja, hogy hát bizony, ha azt tudva és akarva elköveti valaki, akkor ez már súlyos bűnnek számít. Úgyhogy elég jó támpontot jelentenek ebben még ma is a lelki tükrök, azzal együtt, hogy nem minden lelki tükörben van minden egyformán dőlbetűkkel vagy vastagbetűkkel szedve, de hát azért alapvetően a legfontosabb dolgok ezekben megegyeznek. Azt hiszem, hogy fontos az, hogy az ember tényleg a lelki ismeretét is figyelje, amikor gyóni megy, és legyen érzékeny. Tehát biztosan akarjon megszabadulni a bűneitől, és a halálos bűn esetében hát ezt a bűn megvallása is, tehát a bűn megvallását is szükségessé teszi, mert a egyházunk azt tanítja, hogy az hozzátartozik a gyónáshoz lényegesen. Mikor lehet ettől eltekinteni? Hát vannak szükséghelyzetek, ismerte az egyház régen is az ilyet, például a pestis járványok idején. Rengeteg beteg megérkezik a pap, haldokolnak, sem a titkosság nincs biztosítva, mert egyetlen helységben vannak ott egymás mellett, sem idő nincs arra, hogy mindenkit külön meghallgasson, és hát olyankor mindenki mondja el egy bűnét, bánja meg mindenki az összes bűnét, és akkor ad egy közös feladozást. Erre a barokkorban is léteztek külön rendkívüli pápai fölhatalmazások. A második világháború alatt bombázás veszély esetére 12. Pius is adott hasonló engedélyt. Azonban ezt nem lehet az egyháznak a mindennapi gyakorlatává tenni, és azt mondani, hogy ezen a címen, ha elég sokan vagyunk együtt, akkor ne kelljen egyénileg gyónni, de ezt a Szentszék elég világos utasításokban körvonalazta. Úgyhogy Magyarországon jelenleg püspöki karunknak a állásfoglalásai szerint nem áll fenn olyan szükséghelyzet, amely mentesítene az egyéni gyónás alól.
Van viszont egy másik helyzet, ami elég szomorú szerintem, hogy a rendkívül gyorsan változó világunkban ugye sokan más és más oldalon ítélik meg a bűnt, relativizálódik az egész fogalom. Nyilvánvaló, hogy változnak a megítélés, változik a megítélés, de én azt hiszem, az egyház azért sokkal lassabban változtat, ha egyáltalán változtat bűnmegítéléssel kapcsolatban. Hogy van ez?
Hát mindenek előtt Isten akaratához viszonyítjuk a cselekedeteket. Ez pedig azt jelenti, hogy hát nekünk azért ebben nem sok játékterünk van, nem mi mondjuk meg, hogy mi a bűn, mi keressük Isten akaratát, vagyis a valóságot tanulmányozzuk, de ebben az erőtérben. Ezért mondja azt az egyház hagyományosan, de ma is, hogy vannak objektív tényállások, tehát objektív viselkedési formák, például a gyilkosság, stb., amelyeknek azonban van mindig egy szubjektív vonatkozása, tehát az alany, a cselekvő alany, ugye mennyire volt tudatos, mennyire volt szabad, amikor a tettét elkövette. Régen is ismerték a véletlenül elkövetett bűnöket, régen is ismerték a szándékot meghaladó, messze meghaladó károkozásnak az esetét, egy kis gondatlanság, nagy katasztrófát idéz elő. Természetesen ebben is lehet olyan, hogy előrelátható volt-e a következmény, vagy nem volt előrelátható. Tehát sok szempontot mérlegelünk ilyenkor, és mérlegel az egyház, de a struktúrája ezeknek a helyzeteknek mégiscsak azonos, mert van objektív tényállás, amiben a következmény és a cselekedet is szerepet kap, és van egy szubjektív hozzáállása az elkövetőnek, amelynek a tudatosság és a szabadság a fő követelményei. Na most mindent nem tudunk a cselekményeink hatásáról, nem is tudhatunk, az összes összefüggését a világmindenségnek nem tudhatjuk. Tehát amit képesek vagyunk belátni, azért felelősek vagyunk. Ugyanígy a szabadsággal is ez a helyzet, hogy korlátlan szabadság nincs, de amiben mégis választási lehetőségünk van, ott felelősek is vagyunk. Úgyhogy lehetnek persze a beszámíthatóságot vagy a felelősséget csökkentő tényezők. Nem szüntetik meg teljesen a felelősségünket, de mégis csökkentik. Na ilyenkor, hogy hol a halálos bűnnek és hol a bocsánatos bűnnek a határa, hát ez lehet egy komoly mérlegelésnek a tárgya adott esetben.
Igen, és hát most sajnos azt látjuk, hogy a bűn és az igazság szolgáltatás egyre inkább elválik, hogy az ember akarja a jogot is megformálni. Most már nem is igazságszolgáltatásról, hanem jogszolgáltatásról beszélnek, és akkor ez a relativizálódásnak erőteljesen kedvez. Tehát itt azt hiszem, hogy nagyon szükséges, nagyon fontos, hogy mindenki szilárdan kitartson azért az egyház tanítása mellett.
Hát az egyház tanítása és a valóság mellett. Tehát ugye, ha már erről beszélünk, hogy bűncselekmény, erről beszélünk, hogy az állami igazságszolgáltatás, akkor ez a 19. századtól kezdve egyre inkább eltávolodott a bűnnek a fogalmától és az isteni törvénynek a fogalmától. Ugye egyre gyakoribb lett, hogy vagy csak módszertani szempontból, vagy világnézeti alapon is azt mondják, hogy kérem, a jog az csak az emberi hatóság által kibocsátott szabályoknak az összessége, és akkor csak azt vizsgáljuk, hogy ennek mennyire felelt meg, vagy nem felelt meg, függetlenül attól, hogy a valósághoz milyen mélyebb viszonya van az adott cselekménynek. Ez persze azt is jelentheti, hogy szörnyű bűncselekményeket minősítettek törvényesnek. De ezért volt olyan fontos a Nürnbergi per a II. Világháború után, ahol a legtöbb vádlott azzal védekezett, hogy kérem, miért vádolnak engem, mikor a harmadik birodalom törvényei szerint jártam el? Azt mondták, hogy az emberiesség nevében. És az emberiség vagy az emberiesség elleni bűncselekményeknek a fogalma is felmerült, ami hát legalábbis egy természetjogi gondolat volt, és amelyet azóta megint csak ugye egyre inkább elhagytak, és ilyen elméletek kerültek előtérbe, hogy hát igen, azt, hogy az egyes cselekmények mennyire tartoznak hozzá a világnak az objektív követelmény rendszeréhez, hát ezt nem lehet megmondani, mondják sokan. Ellenben hát a jogszabályok azok egy többségnek a érdekét vagy a szándékát fejezik ki, tehát azoknak a megtartása hozzájárul leginkább a közbéke fönntartásához, és ezért kell ennek érvényt szerezni. Na most innentől kezdve, ha holnap után kiderül, hogy a többségnek más az ízlése, és a közbéke fenntartásához nem ez, hanem az ellenkezője kell, akkor az lesz a jó. Tehát valószínűleg nem, és a valóság az ilyenkor aztán később benyújtja erősen a számlát. Tehát mondok egy nagyon egyszerű példát, ami a mi életünkben zajlott le, környezetszennyező tevékenységek. Kérem, sokan ipar, bányaipar, stb. Azzal mentette magát, hogy kérem, ez törvényes, meg van engedve. Ugye? Emlékszünk ennek, hogy engedélyezett vegyszereket használ, vagy engedélyezett módon végzi a tevékenységét. Aztán később kiderült, hogy borzasztó környezeti károkat okoz, és akkor utána évtizedekkel azt kezdték a jogszabályokba is korlátozni. De attól még előtte is káros volt, Tehát tulajdonképpen abban a pillanatban, amikor fölismerték valamiről, hogy káros, már akkor erkölcsileg kötelező lett volna azt vagy megtiltani, vagy korlátozni, ugye? Ennek ellenére sokan azt mondták, hogy nekik ne moralizáljanak, ameddig a törvény megengedő, csinálják. Tehát ez a helyzet, ez szinte megismétlődik újra és újra az emberiség történetében.
Ide vezet, hogyha elhagyjuk Istent. Tehát ha kikapcsoljuk a gondolkodásból Istent, akkor ilyen helyzet állhat elő.
Tehát feltétlenül, és azt a meggyőződésünket, hogy az objektív valóságot mi tudjuk érzékelni. Mert ugye sokan azt mondja, hogy kérem, olyan ez a valósággal való kapcsolatunk, mint a színlátás. Hogy mi látjuk kéknek, mi látjuk barnának, zöldnek a színeket, de hát azért a másik élőlény ezt másképp látja, tehát hogy tulajdonképpen nem úgy színes a világ, ahogy mi látjuk, és ez a belső élmény. Hát lehet, hogy ez részben így van, de valami különbség megfelel neki, ha egyszer mi már mi ennek látjuk. Azaz, ahhoz, hogy mi a világban eltájékozódjunk, ahhoz ezek a élményeink mégiscsak segítenek minket, és az objektív valóság lesz az, amelyik visszajelez. Tehát, ha semmi nem felel meg neki, akkor nem fogunk tudni eligazodni az életben. Ha viszont megfelel neki, ha élni tudunk vele, ha közlekedni tudunk vele, akkor valami megfelel. Éppen ezért nagyon bölcs volt Aquinói Szent Tamás, amikor a középkori egyiptomi zsidó filozófiából átvette azt a meghatározást, hogy az igazság az értelem megfelelése a dolognak. Tehát nem azt mondja, hogy az értelem azonos a dologgal, hanem megfelel a dolognak. Olyan módon felel meg neki, hogy azt az élet visszaigazolja. Tehát azt hiszem, hogy ebben az értelemben mindenképpen bíznunk kell az objektív valóság megismerhetőségében és az igaz ismeret lehetőségében is.
Köszönjük szépen a beszélgetést.
Erdő Péter bíboros úrral beszélgettünk a bűnbánat szentségéről.
A szentségek. Dr. Erdő Péter, bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek műsorát hallották.
Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. Babits Mihályt szeretném ma felidézni, mert hogy november 26-án született Babits Mihály, 1883-ban. Az életéről szeretnék egy kis felidézést mondani, aztán a költészetéről néhány jellemzőt, az Isten kapcsolatáról, az Istenhez való viszonyáról, istenes verseiről, és szerelmi dolgairól is. Mindenről tehát, ami fontos. Mit teszünk, hogyan tanulunk, mit dolgozunk, mi fontos nekünk, hogyan éljük meg a szerelmet, és milyen a kapcsolatunk az Istennel. A mai napon az istenes verseit idézzük fel, majd egy tucatot Babitsnak. És ebből talán kiviláglik az a visszafogottság, szelídség, nyugodtság, de ugyanakkor a háború borzalmaiban az a düh, ami elönti, hogy az ember mennyire elaljasul, ahogy később Radnóti fogalmazza meg. Nos, engem mindig nagyon érdekel a családi háttér. Hogyan lesz valaki egy szépen feljövő tehetség? Szekszárd a szülővárosa, 1883. november 26-án születik meg. Az apja bíró, tehát értelmiségi. Az édesanyja Kelemen Aurora, pedig egy versimádó asszony. Úgy hírlik, hogy kívülről tudta a toldi egészét, vagy az anyagint. Bár megkezdi Szekszárdon az iskoláit, de valójában Pécsen jár. Az elemit is ott végzi el, és aztán a cisztergimibe végez. Onnan kerül majd Budapestre, magyar-francia szakra. Ez tehát az a háttér, amiből jön. Az értelmiségi szülők, de különösen az édesanyja, a vers szerető, versimádó édesanyja biztos, hogy meghatározó Babits életében. 1883-ban megszületve, aztán 1906-ban, tehát 22-23 évesen végez a Pázmány Egyetemen magyar-francia szakon, és 10 éven át 1916-ig gimnáziumi tanár, elég sok fele. Nem is érdemes most ezzel foglalkozni, az a lényeg, hogy tanár, gimnáziumi tanár. De már verselget, már jó versei születnek meg, sőt, elkezd foglalkozni egy hatalmas nagy művel, Dante isteni színjátékával, 1913-tól 3-4 év alatt elvégzi a Dante isteni színjáték fordítását. 1919-ben vagyunk, amikor átveszi a Nyugat vezetését. A Nyugat 1908-ban kezdődött folyóirata az akkori irodalmi életnek. Úgy mondjuk, hogy 4 nemzedék folyóirata, mert 1908-tól 1941-ig működik. 2 heti, később havi folyóirat volt. Nem túl nagy példányszámmal jelent meg, de mégis rendkívüli a hatása. Érdekességképpen emlékszem, hogy 2000 óta digitálisan elérhető, bárki elolvashatja bármelyik számát a Nyugatnak ma. A Nyugat célja az volt, hogy a magyar kultúrát, főleg az irodalmat, az európai szintre emelje. A nyugatosodás egyik bázisa volt. Úgy is mondhatom, európai előfutár, európaiságunk bizonyítéka. Az is érdekes, hogy hogyan működött a Nyugat. Persze volt egy nagyon erős szellemi háttere. 3-4 írói nemzedék jött össze a Nyugatban, de nagyon fontosak az anyagiak. A legfőbb támogató Hatvani Lajos volt, és a Gyáriparosok Országos Szövetségeknek a mecenatúrája. Megjegyzem, a gyoszma is létezik. Nem látom, hogy ilyen nagy erővel segíteni a magyar kultúra felemelését. 1919-től Babits veszi át, és viszi 1941-ig, bár 1929-től Móri Zsigmonddal együtt csinálják a Nyugatot. 1927-től Baumgartner díj kurátora. Baumgartner az Egyesült Államokba ment magyar, igen, újságkiadó, talán ez a legjobb kifejezés rá. Elég nagy vagyon szerzett, és vagyon egy jelentős részéből megalapította a Baumgartner díjat, hogy azok, akik a magyarság kultúrát emelik, íróként, költőként, azok minden évben díjazva legyenek. Mindannyian követünk el hibát az életben. Ő Baumgartner kurátorként, mármint Babits Mihály, valószínűleg egy nagy tévedést követett el, amikor ő személyesen akadályozta meg, hogy József Attila bármikor Baumgartner díjával részesüljön. Ez egyébként a költészetét nem rombolja le, csak hát egy példa arra, hogy mindannyian hibázunk. Életének nagy tragédiája, hogy 1935-től egy gégerákkal küzdelik, 1938-ban megműtik és elveszti a hangját, és aztán 1941. augusztus 4-én 58 évesen meghal. Foglalkozzunk most életének egy olyan részével, ami mindannyiunk számára meghatározó dolog. Ez pedig az, hogy hogyan éljük meg a másokkal az együttélést. Milyen a szerelmi életünk? Milyen a házasságunk? A házasságunk hogyan zajlik? Babits a hírek szerint, vagy a megemlékezések szerint egy határozottan visszafogott ember. Egy nagyon szerény ember, egy józan ember, és ráadásul egy zárkózott ember, aki nem szerelmi ügyeiről volt híres, mint sokan mások a írók, költők közül, mint például Adi. Nem. Ő egy visszafogott életet élt. A szerelmi élete mellett az embernek a baráti élete is fontos. Babits életében ez sem volt túl erős. Mégis van kiemelkedő csúcsa, mind a baráti, mind a szerelmi életének. Adi halál után néhány hónappal Bonca Berta, Csinszka, felkeresi azzal az ürüggyel Adit, hogy Babicsot, hogy megmutassa neki a rajzait, de egyértelmű, hogy valójában más a szándéka. És mivel Adit is éveket ostromolt a szerelmi leveleivel, Babicsot is ostromolta, és egy idő után ki is alakult köztük egy erős kapcsolat. Csinszka szerette volna, hogyha Babics feleségül veszi, de ez nem történt meg, ezért aztán egy két éves kapcsolat után Bonca Berta hirtelen bejelentette, hogy szakít Adival, és hozzámegy Márfi Ödönhöz, a festőhöz, aki egyébként Adinak is és Babicsnak is barátja volt. Másik érdekes szál a Szabó Lőrinchez kötődik. Szabó Lőrinc egy korosztállyal fiatalabb, mint Babics. Szegény emberként kerül Budapestre, de Babics látja benne a tehetséget, maga mellé veszi, nála lakik, erős barátság szövődik a két férfi között, a kor különbség ellenére, titkára Babicsnak, és Szabó Lőrinc ismerkedik meg Tanner Ilonával, akit el is jegyez egy idő után, de észreveszik, hogy Babics is vonzódik nagyon Tanner Ilonához, ezért Szabó Lőrinc lemond a mennyasszonyáról, átengedi Babicsnak, amit a hölgy is elfogad, és Babics felelősségül veszi Tanner Ilonát, akit egyébként később Török Szofi néven nevez. Végig kísérte az életét, hűségesen és szépen ápolta a betegségében. Gyermekük nem volt, hanem Török Szofi nővérének a leányát fogadják örökbe, akit Babics tényleg saját gyermekeként nevel fel. Hogyan jellemezhetjük általában a költészetét? Fiatalon egy személytelen, inkább filozófikus megközelítést alkalmaz, ezen óriásit fordít a háború. A Fortissimo című versében azt a mély döbbenetet, értetlenséget láthatjuk, amit az okoz, hogy a hívő Babics föl nem fogja, hogy az Isten hogy engedheti meg ezt a pusztítást és ezt az embertelenséget, amit a háború jelent. Igaz, hogy rá két hétre megírja a Zsoltár Gyermekhangra című versét, ami teljesen átírja azt a képet, amit a süket Istenről beszél a Fortissimóban. A Fortissimó miatt vallásellenesség miatt perbe fogták. Áthatja a katolikus világkép egész költészetét, de az életét is. Ugyanakkor az egyik legműveltebb költője, legműveltebb írója a környezetének abban az időben, ezért szoktuk például doktusznak, a tudós költőnek mondani. Filozófus költőnek is mondjuk, mert például az Esti kérdés című versében, ami ma is elhangzik, feltesz minden olyan gondolati dilemmát, amivel mi mindannyian küzdünk, egy egzisztenciális vers. Pacifista. Mindenben ellene van a háborúnak. A Húsvét előtt című vers ennek a mintapéldája. Az elszigetelődés, a szigeten élés, talán ez lesz az ideája a pusztítás után, a Jónás könyve is ezt fejezi ki. Vallásossága és vallásos költészete, ő mondja azt, hogy nem az ész hite a döntő, hanem a szív kívánsága. Nem az ész hite a döntő, hanem a szív kívánsága. Arra törekszik, hogy vállaljuk önmagunkat póz nélkül Isten előtt. És járjuk be az Istenhez fűződés útját. Lehet, hogy ez vita az Istennel, lehet, hogy ez harc, lehet, hogy értetlenség, lehet, hogy az Isten vádolása, mégis keressük az utat állandóan, és próbáljunk összefűződni vele. A Mi Atyánk című verse egy olyan béke ima, amelyik Istenhez beszélve az emberi világ és az ember felelőssége témáját boncolgatja. Akkor, amikor pont az emberiesség szenved csorbát. Babits Mihály gyerekkoromban is már valahogy a szívembe került. Nem annyira, mint Adi. És nem értettem meg annyira, mint ahogy megszerettem József Attilát, de mégis kamaszkorom egyik nevelője, Babits. Azért is gondoltam, hogy a hallgatói családdal megosztom a tényeket az életéről, véleményemet a költészetéről, nagyon röviden, véleményemet a vallásosságáról, és megkerülhetetlenül és nagy szeretettel idéztem ide Babits szerelmi életét. Hallgassuk a mai napon, november 26-án, Babits Mihály istenes költészetét, aztán vegyük le a polcról a Babits kötetet. Érdemes.
Hírek.